Elkezdjük imádkozni tehát a Szentvért. Szívünk teljességéből. Drága mennyei atyám, Jézus nevében jövök eléd, a szent oltárod elé, a Krisztus Jézus főpapom elé, a Szent Szellem által. Hálával áldozom neked a szent vér megtisztító, oltalmazó és életet adó erejért az életemben, amit a te szerelmetes szíved dobogása szolgáltat és keringtet az életemben. Az igéd szerint a Sion hegyéhez járulok, az angyalok ezreihez és az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely megszólal felettem. A szent és szeplőtelen vér megszólal felettem, és Isten akaratát szólja az életem felett, mivel a te rendelésedből és kegyelmedből közösségem van a szent vérrel, ezért oda járulhatok a szent vér meghintéséhez. Szent vér meghintése, borítsd be az életemet teljesen. Felemelem a hálaadásnak poharát, és megáldom azt, a Krisztus vérével való közösségem az. A szent vér közösségében megszentelten állok előtted. Köszönöm, atyám, hogy a szent vér kering az életemben. Drága főpapom, Úr Jézus, eléd járulva megkérlek, vegyél a szent vérből, és a papi felszentelésem részeként hintsél meg engem a szent vérrel, hogy mindig pontosan halljalak, hogy kezem minden munkája áldott lehessen, és hogy minden utam a te oltalmadban és akaratodban lehessen, és beteljesedjen. Drága Szent Szellem, áradj mindezeken a területeken, és hozd a szent olajodat, mert a szent vér meghintése által a te szent olajat folyhat, és így megkened a fülem, hogy mindenkor halljak tőled. Felkenetést adsz nekem arra, hogy amire a kezem teszem, áldott, gyógyult és teljes legyen, és minden utam a tökéletes akaratodban beteljesedjen. Magasztallak, atyám, hogy a szent vér által ezt beteljesíted az életemben. Veszek a szent vérből, amely kiontatott itt a földön a kereszten, és most fent van a mennyben, és egyben bizonyságot tesz itt a földön. Veszek ebből a szent vérből, a bárány véréből, a szeplőtelen és tökéletes áldozati bárány véréből, és hintek a szellememre, a lelkemre, a testemre és az egész életemre, annak ajtófélfájára és szemöldökfájára Jézus nevében. Veszek a szent vérből, és hintek az akaratomra, az érzelmeimre, az indulataimra, az értelmemre, a gondolataimra és a memóriámra Jézus nevében. Így csak a te akaratod élhet bennem, csak a te érzelmeidet hordozom a szívemben, csak a te indulataidat és szándékaidat engedem meg, a te értelmed birtokában csak a te gondolataidat gondolom, mert a szent vér uralkodik felettem Jézus nevében. A szent vér keringése, tisztaságot, isteni képességeket, teljes helyreállítást és gyógyulást hoz mindezeken a területeken. Veszek továbbá a szent vérből, és hintek a könyvre, hogy mindenkor tiszta kijelentéseket vehessek belőle. Hintek Isten szent igéjére, hogy az élő és ható lehessen az életemben. Hintek a gyülekezetre, a gyermekeimre és családom minden tagjára. Hintek a kapcsokra és kötelekre a testben, hogy a tiszta szeretet tudjon áradni az örök élettel, a gyógyító kenettel és a Szent Szellem csodálatos kegyelmi ajándékaival. Veszek a szent vérből, és hintek az angyalok munkáira, és az angyali küldetésekre, hogy nagyobb betekintést kaphassak ezekbe, és hogy minden küldetésük beteljesedhessen. Köszönöm, atyám, hogy elmostad rólam véremet, hogy megmostál a víznek fürdőjével az ige által, hogy meghintettél Jézus Krisztus főpapom által a szent vérrel, hogy közösséget engedsz nekem a szent vérrel, és hogy megkentél engem csillogó olajjal a Szent Szellemed által. Köszönöm, atyám, hogy a velem való szövetségnek véréért kihozod a foglyokat a tömlöcből, kibocsájtod őket a kútból, amelyben nincs víz, és megitatod őket az örök életnek vizével, és megkened őket csillogó olajjal. Atyám, a te kegyelmedből elfoglaltam a hatalmi helyemet Krisztusban. Ott trónolok és uralkodom az ellenség minden ereje felett, ahová Krisztust ültetted, amikor feltámasztottad őt a halálból, és ültetted őt a jobbodra a mennyekben, magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, amely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is, és mindeneket vetettél az ő lábai alá, és őt tetted mindeneknek fölötte a gyülekezet fejévé, mely az ő teste, teljessége ő néki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Erről a hatalmi helyről parancsolok a fejedelemségeknek, hatalmasságoknak, ez élet sötétsége világbíróinak és a gonoszság szellemeinek, melyek a magasságban vannak, hogy foglalják el a helyüket az életemben Krisztus testének lábai alatt. A keresztfán szerzett győzelmet a hitem által érvényesítem felettük, a szent vér által, és a békesség Istene meg fogja rontani, és meg fogja semmisíteni a sátán minden ezen erejét, tervét, szándékát és időzítését a lábaim alatt hamar. A szent vér tesz mindenről bizonyságot, tanúskodik és megszólal felettem. Az adós levelem és az ellenség minden követelése, terve és szándéka, amelyet arra felírt, eltervezett és kiírt ellenem, mindaz oda lett szegezve arra a keresztfára, amelyen Jézus szenvedett. Értem szenvedett sebeiből, a szent vére folyt az ellenem szóló kézírásra, és minden, ami az adós levelemen szerepelt, minden, ami arra írva volt, eltöröltetett, mert lemosta és eltörölte azt a szent vér. Így a szent vér az ellenség minden követelését eltörölte Isten kegyelméből az életemben, és eltette azt az útból. A hatalom helyéről, ahol most trónolok, és uralkodom, és uralmat gyakorlok Krisztussal, kijelentem. A keresztfán minden adósságom eltöröltetett Jézus vére által. A hitem által érvényre juttatom ezt a szent győzelmet az életemben, és szólítom a szent vért, szólja ezt felettem, mert Isten örök igazsága ez. A keresztfának győzedelmes vére által kijelentem továbbá. Semmi nem akadályozhat engem abban, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. Semmi nem szakaszthat el Istennek szerelmétől, mely van az én Uram Jézus Krisztusban. Mindezt annak nevében parancsoltam, aki Istennek jobbján van, én is ő benne, felmenvén a mennybe, akinek alá vettettek az angyalok, hatalmasságok és erők. Mindezen erők engedelmeskednek és behódolnak a Jézus nevére, mert alá vettettek Jézus teljhatalmának. Hálát adok, dicsőítelek és örvendezek ebben a győzelemben, amelyet számomra szereztél, és amelyet most érvényesítettem a Jézus nevében a szent vér pecsétjével. Amen. A hatalom helyéről parancsolok, el kell engedned az életemet és minden szeretettem életét, mert a szent vér, ami a váltság volt érettem, kifolyt a kereszten. Meghúzom ezen terület körül a szent vér vonalát, és azt át nem lépheted, ezt a területet nem érintheted, lábadat erre a földre nem teheted, mert Istennek szentelt az a szent vér által, Jézus nevében és hatalmában. Maga a szent vér van ellened ezen a területen, a hitem pajzsával kifeszítve. Köszönöm, Atyám, hogy az őrző védő szárnyaid alatt a szent vér oltalmának védő burkában élhetem az életemet. Atyafiak vádolója, sátán, aki vádolod a szenteket éjjel és nappal, kitartom ellened a szent vért, és így maga a szent vér van ellened. A szent vér erejében megsemmisült minden gonosz szándékod, terved, küldetésed és időzítésed Jézus mindenható nevében. Így győztes vagyok a szent vér által, a szellememből fakadó hatalmi imáim által, és a bizonyságtételem beszédei által. Isten kegyelméből a ma nemes harcot megharcolom, és így az enyém lesz a győzteseknek járó jutalom. A teljes jutalmat elnyerem, mert velem van Isten kegyelme. Atyám, megvan írva a szent igédben, mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne lévő élet által szerez engesztelést. Így a Krisztus testének élete a szent vérben van, mely kering és élteti a Krisztus testét, így engem is. Az én életem is a Krisztus vérében van. A szent vér szerzett nekem engesztelést, megmosott engem, és adott nekem új életet. Ez a szent vér oltalmazza, újítja meg, és teljesíti be az életemet, mert ki vagyok választva a szent vér meghintésére. A szent vér által kegyelem és békesség adatik nekem bőségesen, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életemben. A szent vér meghintése által a lelkismeretem megtisztult a holt cselekedetektől, hogy örök hűséggel szolgálhassak az élő Istennek. Amen. Győztes vagyok a bárány vére által és a bizonyságtételem beszédei által, mert a szent vér megszólal felettem, mint tanúbizonyságtevő, mindezeken a területeken, ahol a hitem pajzsával kifeszítettem. Amen. Beletekintünk az igének abban a tükrében, amit adott az Úr, hogy megláthassuk, valójában milyenek vagyunk, hogy ő milyennek lát minket, és hogy mi milyennek lássuk ezek alapján saját magunkat. Amikor belenézünk az igébe, tehát ez a fő célunk, hogy meglássuk magunkat úgy, ahogy az Atya lát minket. Az ár ki van fizetve, teljes ár van fizetve a váltságunkért. És túl nagy árat fizetett ahhoz a drága mennyei Atya az egyszülött fiában, hogy ne járnánk ezekben az áldásokban, ami ezáltal szerzett nekünk. Hát azzal dicsőítették meg a mi Atyánk és az egyszülött fiú, hogyha abban a dicsőségben járunk, amit nekünk szerzett. És ez kell vezéreljen minket. Tulajdonképpen az ember nem saját maga jólétét keresi, ha kezdi megismerni az Urat, hanem egyre inkább az érdekli, hogy hogy tudok az Úrnak dicsőséget szerezni. Azzal, amiben vagyok. Azt a helyzetet, ha odadom az Úrnak, az Úr tudja az ő saját dicsőségére formálni. Vegyen ő magának dicsőséget, és alakítsa úgy, ahogy szeretné. Nézd meg, hogy a kimenetel gyógyulás lesz. És felemelkedés lesz. És gyarapodás lesz. Mindig előjön az ő akarata, ha így teljesen jól átadod magad. Az ember saját gondolatai szerint is mehet előre, csak nem biztos, hogy az a legjobb, amit az Úr tervez nekünk. Meg kell tanulni magunkat teljességgel átadni. Az ő terveinek, az ő szándékainak. Ez lehetetlen az ige ismerete nélkül. Ezért kell nagyon megismerni az igét. Az ige ismerete nélkül nem jutunk előbbre. Nem jutunk előbbre. Általad élünk, szoktuk imádkozni nyelvekben. Általad élünk, Uram, és ez így igaz. Isten a szellem hozzáteszi, amikor a segítségünk tesszük az imában, hogy neked élünk, Uram. Hogy nem csak arról van szó, hogy ad egy életet, egy örök életet, hogy itt a földön a saját útjainkat járjuk, hanem tudnunk kell, hogy valamiért itt vagyunk. És neked élünk, Uram. Abból az életből, amit nekünk adtál, abból neked élünk. A te útjaidat akarjuk járni, a te dicsőségedet akarjuk meglátni, a te akaratodat akarjuk betölteni. Annál jobb nincs a számunkra. Ezt az ember előbb-utóbb meglátja, hogy a csecsemőkorból elkezd kifelé növekedni, és telnek az évek, hogy az ember alábbadja a saját elgondolásait is. Látja, hogy most is megütötte a bokáját, meg ez sem az volt, amit akart, saját úgy járunk, és egyre inkább megnyílunk arra, hogy Uram, te hogy gondoltad ezt volna? És elkezdjük őt keresni, és az ő akaratát, és az ő megnyilvánulásait, az ő vezetését. Megtanuljuk egyre inkább, hogy vele karöltve jutunk csak igazán előbbre. A nehéz pillanatok az életben, azok mutatják meg igazán, hogy az emberben mekkora erő lakozik belül. Addig nem vagyunk vele tisztában, hogy ki lakizik idabent, amíg meg nem vagyunk méretve helyzetekben. Amíg nem jönnek olyan helyzetek, amikor igenis meg kell állnunk, és akkor jön belülről ez a rásegítés, hogy képes vagy rá. Meg tudsz állni ebben. Az én erőmből fogsz élni. Most is. Meg tudod mutatni a világnak, hogy ki lakik te benned. Kapsz egy belső bizonyosságot erről, mert Isten szelleme valóban ott lakozik benned, és akkor tud igazán a segítségedet sietni, amikor ilyen helyzetekben hozzáfordulsz, és segítségül hívod. Megmutatja magát. Gyönyörű megoldásokat hoz az életünkre. Isten dicsősége lakozik bennünk. Jézus azt imádkozta, hogy azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, önékig adtam. És nem tudnánk ezt másként magyarázni, csak úgy, hogy ez a dicsőség, akkor valóban bennünk él. Ez nem lehet máshogy. Ha Jézus nekünk adta, akkor ez bennünk lakozik. Itt él bennünk, és képesek vagyunk járni benne. És ezt kell megtanulnunk, ezt a dicsőséget szólítani a helyzetekre, ezt a dicsőséget, mert ahogy írja az írás, hogy nem csak, hogy az Úr dicsősége borítja majd be a földet, ahogy a folyamok a tengert, hanem teljes lesz a föld az Úr dicsőségének az ismeretével. Az ismeret azt jelenti, hogy amikor ez a dicsőség megjelenik, akkor képes vagy együttműködni vele. Képes vagy munkatársa lenni ennek a dicsőségnek, mert ismered ezt a dicsőséget, hogy hogy lehet színrehozni, hogy lehet a helyzetekre kijelenteni ezt az Úr dicsőséget, profétálni az Úr útjait, együttműködni az Úr dicsőségével, hogy megjelenjen az életeden, hogy minden szem megláthassa őt, ezt a dicsőséget, ami bennünk él. Jézus azt mondta Lázár feltámasztás előtti percekben kétségbe esett testvéreinek, Máriának, Mártának. Nem mondtam én néked, így mondja Jézus. Ebből kicseng, hogy Jézus ezt sokszor mondhatta nekik. Mert Jézus utal rá, hogy hányszor mondtam már neked, és én mindig nem így gondolod, Márta és Mária. Figyeljtek ide, nem mondtam én néked. Ezért van bennünk a Szent Szellem, hogy emlékeztessen, amikor hallottunk már valamit, és hallottuk már százszor is, és akkor ott a helyzet, akkor nem vesszük elő. Akkor Jézus azt mondja, hogy nem mondtam-e néked. De igen, Uram, mondtad már, és most kiigazítom magam, és megigazítom magam, és abban fogok járni. És így mondja ezt Jézus. Nem mondtam-e néked, hogyha hiszel, vagyis ha hiszel, itt a hitnek a kulcsfontosságú része, ha hiszel, meglátod majd Istennek dicsőségét? Vagyis Jézus biztatja őket, hogy nem elveszett ez a helyzet. Lázár ugyan a sírban volt, harmadnapos halott volt, és azt mondja neki Jézus, hogyha hiszel, akkor én meglátod azt a dicsőséget. És Lázárt előszólította a sírból. És azt ma mondja ugyanúgy nekünk az Úr, hogy nem mondtam-e neked, és bizony mondta nekünk az Úr, hogy hit által lehetséges. Hogyha aki hisz, annak minden lehetséges. Hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét, nincs reménytelen helyzet. Reménytelennek tűnő helyzetek vannak, de Istennél nincsenek olyan helyzetek, ami ne tudna segíteni, mert már előre elkészítette a megoldást, mielőtt te belekerültél volna. Mert ő ugyanis az alfától az omegáig minden. Pontosan tudja, hogy mit hoz neked a holnap, milyen kihívásokkal szembesülsz majd, és elkészíti rá a megoldást. És abban a dicsőségben járhatsz, hogyha hiszel. És megtanulod őt meglátni a helyzetekben, és az ő dicsőségével együttműködni. És bizony a Biblia nagyon sokszor hoz ilyen helyzeteket a mi bátorításunkra. Van az Ószövetségben egy asszony, akit az Újszövetség ige tükrében tökéletes asszonynak lehetne hívni. Hogy miért jövök ilyen csavarral, elmondom nektek. A Jakab 3-ban mondja az írás, a 2. vers, hogy mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Vagyis ezt elkönyveljük, hogy ha ezt úgy mondja az apostol, hogy ő maga, és mi ránk vonatkoztatva. Vagyis ha valaki úgy gondolja, hogy már tökéletes, akkor a Szent Péter apostol várja fönt a dicsőségben a kapuknál. Ezt el lehet könyvelni. Azt írja az ige, hogy mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ezek nem biztos, hogy súlyos bűnök, de hogy nem vagyunk tökéletesek itt a földön, amíg járunk, ez biztos, ez le van írva. Úgyhogy ezt tudomásul vesszük, de folytatja. Azt mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, mondjad, hogy beszédben. Úgy van, majd együtt fogunk prédikálni. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. De lehet ember asszony is. Férfiak és nőkre vonatkozik. Vagyis egy ószövetségi történetet fogunk megnézni, ahol találunk egy tökéletes asszonyt, aki beszédben nem vétkezett, és ez az átütő sikert hozta a helyzetre. Oly mértékig, hogy egy természetfeletti megnyilvánulása tudott előjönni Istennek. Azáltal, hogy a szájával nem vétkezett. És egy kicsit arra szeretnék ma kitérni, hogyha szeretnénk meglátni Isten dicsőségét az életünkben, egyre nagyobb mértékekben, és ebben mindannyian ugyanúgy vélekedünk. Hogy láttuk már a múltban Isten dicsőségét, de szeretnénk még inkább, szeretnénk még többet, szeretnénk még bejebb, szeretnénk nagyobb szinteket, hiszen mondja, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre. És ő a növekedésben gondolja ezt, nem az, hogy egyre kevesebb dicsőség lesz rajtunk, hanem növekszünk a dicsőségben. Ő a növekedés Istene, ugye? Tehát ez egy elvárás kell legyen bennünk, hogy ez a dicsőség egyre inkább megnyilvánul az életünkben. Akármilyen körülmények között is vagyunk. Akármilyen gazdasági világválságban is totyog jelenleg a világ, nekünk a dicsőségről dicsőségre elváltozás osztályrészünk. És Isten gondoskodik róla, hogy úgy legyen, ha hiszünk. Vagyis a Biblia tanulmányozásával rengeteg ilyen történetet találunk, valóságos történetek, ahol jó példák járnak előttünk. Ennek az asszonynak a története, amikor először olvastam, lenyűgözött. Honnan vette ezt a bölcsességet? Honnan vette ezt a szellemi tudást? És ezt a fajta lélekjelenlétet, amiben tudott cselekedni? És ezáltal visszanyerte a fiát a halálból. Döbbenetesen lenyűgöz a történet, és amikor először olvastam, akkor sem volt ez kevésbé, mint most. El fogjuk együtt olvasni ezt a részt a Bibliából, Ószövetségben. 2 Királyok 4-ben olvasható ez a történet. Sunamita asszonyról szól, aki férjével együtt lakott a Sunem nevű kis településkében, és Elizeus szokott volt arra átjárni abban az időben. Elizeus, aki nagyon felkent profétája volt Istennek. Elizeus az ő szolgájával, Géházival ment át azon a vidéken. És Elizeusról talán annyit meg kell említeni, hogy Illéssel járt együtt sokáig, és Illésnek volt a tanítványa. És amikor eljött a búcsúnak a pillanata, és tudta, hogy az ő mesterét elviszik tőle, elvitetik tőle, akkor egy nagyon furcsa kéréssel állt elő, kérdezte tőle Illés, hogy mit kérsz, mielőtt elvétetem tőled, és azt mondta, hogy a rajtad lévő kenetnek a kettős mértéke jelenjen meg rajtam. És azt mondta Illés, hogy elég nehéz dolgot kérsz, mert ugye nem rajtam áll, én nem tudok ebből adni neked sem ennyit sem, de azt mondta, ha látsz engem, amikor én elvétetem, akkor ez megadatik neked. Ez egy óriási kulcs, amit magunkban megértésként kell hordozni. Hogyha mi látjuk Jézust abban a helyzetben, amiben vagyunk, akkor a keneteknek a növekvő mértékeiben hoz nekünk az áttörést. Ugyanez a helyzet. Azt mondja neked Jézus, ha látsz engem abban a pillanatban, amikor az a helyzet van, és a világ tanástalan, és nincs nála megoldás. Ha te látsz engem, akkor... Ha én vagyok a szemed előtt, akkor ott lesz az a kenet. Ha kell kettős mértékű, ha kell akkora mértékű, határok nélküli. Mérték nélkül volt Jézus felkenve. Mérték nélkül adatott néki a szellem, és mi ő benne vagyunk. A kulcs, ha látsz engem, mondd ezt kérlek szépen, ha látsz engem, mondja ezt Jézus neked, ha látsz engem, ha meglátod őt abban a helyzetben, őnála ott van a megoldás, és megtörnek ezek az igák. Hozza rá a kenetet, a kenet töri meg az igát. Visszatérve tehát Elizeusra, hogy hogy csöpenünk bele, Illésnek volt ő a hatalmas tanítványa, és ha valóban megnézzük, ezt a kettős mértékű kenetet elnyerte, ha megszámolod, pontosan kétszer annyi csodát tett például, mint Illés. Lenyűgöző. Szám szerint a kétszerese a csodatevéseinek száma. Valóban megkapta azt a kettős mértékű kenetet, amire vágyott. És így mi is megkapunk mindig mindent Istentől, amire vágyunk. Csak elő kell helyezni más dolgoknak. Igazán kell rá vágyakozni. Mindenek előtt kell, hogy Isten álljon az életünkben. Akkor minden megadatik, amit kérünk. Elizeus tehát azon a környéken járt át, ahol a sunamita asszony lakott férjével. És az egy gazdag asszony volt, azt írja az írás, vagyis tehetős volt, és befogadta, mindig megvendégelte, kenyeret ehetett nála a próféta, megpihenhetett. Mindaddig ment ez a barátság, ez a közösség, míg végül azt mondta az asszony a férjének, hogy miért nem építünk a felházban egy kis szobácskát a prófétának, hogyha erre átmegy, akkor meg is pihenhessen. És látjátok, hogy ez azért árulkodik a szívéről. Ez az asszony, ez észrevette, hogy ez az Isten embere. Ez az Isten embere kell legyen, és befogadta a házába. Lényeg az, hogy megépítették ezt a kis szállást, kis asztalt, kis széket, kis ágyat bele, kis lámpácskát, és a proféta ott mindig megszállt. Egy napon megkérdezte a proféta a szolgáját, Géházit, hogy mire lenne szüksége ennek az asszonynak. Isten mindig megkeresi a módját, hogy megáldjon téged, hogyha ő felé nyitsz, és az ő szolgáltát keresed. Azt mondta a szolga, hogy nincs gyermekük, és a férje vénember. És az asszony egy gyerekre vágyott. Egy évre rá megszületett a fia. És itt kezdünk bele az ige olvasásba, megkapta a szíve kívánságát. És ahogy a történetben itt belecsorgunk, a fiú cseperedik, és kimegy az apjával a mezőre, az aratókhoz. Izraelben óriási meleg van nyáron, hőség, rekkentő hőség van. És a fia valószínűleg egy napszúrást kaphatott, de ezt nem írja az ige, csak azt, hogy hazajött a munkából az atyával, és elkezdett panaszkodni, jaj a fejem. Mondta az ő atya a szolgának, vidd fel őt az ő anyjához. Ugye, ott van mindig a megoldás. A gyermek beteg, szaladunk az anyjához. Ez volt itt a helyzet. Így, mikor felvitte őt, az ő anyjához vitte, és az ölébe tartotta délig, és akkor a fiú meghalt. Helyzet állt elő. Nem csak, hogy rosszul volt a fiú, hanem beállt a halál állapota, meghalt. Felment az asszony, és az Isten emberének ágyára tette őt. Micsoda lélek jelenlét. Nem kezdett el sikítozni, rikácsolni, szaladni mindenhova. Jaj, veszékelni. Jaj, mi történt? Szót nem szólt senkinek. Fogta a fiát, aki halott volt, és fölvitte Isten emberének az ágyára. És ott lefektette. És az ajtót bezárván kijött onnan. Azt gondolom, hogy az asszonyban akkora bölcsesség volt, hogy tudta, hogy ahonnan az áldásokat eddig kapta, oda kell futni, ha baj van. Ezt mindannyian tudjuk. Aki minket megáldott, aki minket az eddigi jókkal felruházott az életben, hogyha baj van, akkor nem érdemes ide meg oda, ahoda szaladni. Oda kell menni, ahonnan az eddigi jókat kaptuk, és az eddigi áldásokat kaptuk. Az asszony tudta, hogy Isten emberétől van neki ez az áldás, a fia, a gyermeke. Ezért abban a pillanatban, hogy ez a baj megtörtént, vitte a fiát. A lehető legközelebb, ahova tehette Isten emberének az ágyára. Bezárta az ajtót. Ide senki be nem jöhet, mert ide csak az léphet be, akinek hite van ez a helyzethez. Felment az asszony, ez volt a 21-es vers, és megcselekedte ezt. A 22-es versben előhivatá az ő férjét, és mondta, kérlek, küldj ide nékem egyet a szolgák közül, és egy szamarat, hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt megjövök. Egy szóval nem mondja neki, hogy milyen baj történt. Annyit mond, hogy sietnem kell, és megyek az Isten emberéhez. Mondta, miért mégy oly hozzá? Ma nincs sem újhold, sem szombat. Felele az, csak hagyd rám. Vagyis nem kell megosztanod a bajt, ha egy bajba, egy helyzetbe kerülsz. Azokkal, akiknek nem lenne rá fogadó hite. Azt mondta, ezt most hagyd rám, ezt a dolgot. Csak bízz bennem, hogy tudom, mit teszek, és küldj nekem gyorsan. Hadd menjek. Mennyergeli a szamarat, és mondta a szolgának, hajts és siess. Ne késlelj engem a menésben, hanem ha mondom néked, hajts és siess. Benne volt, hogy Ez egy nagyon sürgető helyzet, nyilvánvaló. Elmenvén jut az Isten emberéhez a Kármel hegyére, vagyis egy távolságból kellett megtennie. Akkor meglátta az Isten embere távolról, látta, hogy jön az asszony, a Sunemita, és mondta Géházinak, az ő szolgájának, ímé a Sunemita ez. Fuss kérlek elejébe, és kérdezz meg tőle, ha békességben van én, mind ő, mind az ő férje, mind az ő gyermeke. És nézzétek meg, mit válaszol az asszony. Itt most másodszor lehetett volna arra módja, hogy kibeszélje a baját. A férjének is elmondhatta volna, hogy mi történt. Abban a pillanatban elpecsételte volna azt a helyzetet, hogy az úgy van, de nem szólt. Itt az a válasza, hogy minden békességben van. Képzeljétek el, figyelj, ott fekszik az ágyon, holtan. És azt mondja a prófétának, hogy békességben van minden. Óriási, óriási lélek jelenléte van ennek az asszonynak, és valahol tisztában volt azzal, hogy a kimondott szavaknak milyen hatalma van. Mikor pedig az Isten emberéhez jutott a hegyre, átölelte az ő lábait, de Géházi odament, hogy elűzze őt. Az Isten ember azonban így szólt, hagy békét néki, mert megkeseredett az ő szíve, és az Úr eltiltkolta tőlem, és nem jelentette meg nékem. Vagyis a proféta, mint látjuk, nem tud mindent, Isten embere, annyit tud, amennyi megjelentetik neki, és nem tudta, hogy miért jött az asszony. Annyit érzékelt csak, hogy megkeseredett a szíve ő benne. Hogy valami nem olyan, mint szokott lenni. Bár azt mondta, hogy minden békességes, de a proféta érezte, hogy valami nem úgy van, ahogy szokott lenni. És ezért nem engedte meg Géházinak, hogy elzavarja onnan az asszonyt. De azt nem tudta, hogy miért jött. Nem lett neki kijelentve. De azt, hogy nem mondhatta ki, hogy a fiam halott. Abban a pillanatban hozzájárult volna ez az eseményhez. És nem mondta ki. Mondta, vajon én kértem egy fiat az én uramtól? Ennyit mondott. Nem, de nem mondám én néked, ne csalj meg engem. Ez volt minden, amit mondott. És Elizeus ebből fel tudta fogni, mi a helyzet. Elizeus mondta Géházinak, övesz fel derekadat, vedd kezedbe az én pálcámat, és menj el, és megint itt a sürgetés, a sietiség. Ha valakivel találkozol, ne köszönj néki, és annak is, aki köszön néked, ne felejj néki, és az én pálcámat tedd a gyermek orcájára. Vagyis Elizeus képbe került, hogy a gyermekről van szó, és hogy sürgős a helyzet. Sürgősen kell cselekedni, és odaadja a csodatévő pálcáját a Géházi szolgájának, hogy menj és tedd a gyerek arcára. És ettől várja majd a csodát, hogy a gyerek feltámad. A gyermeknek anyja azonban mondta, él az Úr, és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged. Vagyis tudta az asszony, hogy itt Isten embere kell, hogy jöjjön. El nem hagylak téged. Fel kell-e azért, és követi őt. Géházi pedig már előttük elment, és a pálcát a gyermek orcájára fektette, és nem szólott, és nem is eszmélt rá a gyermek, vagyis továbbra is halott. Azért visszatért elejébe, és megmondta néki, mondván, nem támadt fel a gyermek. Az édesanyja pontosan tudta, hogy lesz a megoldás. Elizeus akkor elérkezik a házhoz, bemegy a házba, és ímé a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. Az asszony szájából egyetlen egyszer nem hallottuk, hogy meghalt a fiam. Ezért volt lehetőség erre a csodára, amit most olvasunk. Az ágyra felhágván a gyermekre feküdt, mármint a próféta Elizeus, és az ő száját a gyermek szájára tette, szemeit a szemeire, kezeit kezeire, és ráborult, és megmelegedék a gyermek teste, és visszatért bele az élet. Ha az a csoda, amit Isten így elő tudott hozni, szükséges volt hozzá egy ilyen édesanyja, aki tudta, hogy minden békességben van. Hogy minden békesség, Isten kezében van. Tudta, kihez kell menni segítségért, és tudta, hogy a szavaival nem vétkezhet. És meglátta Isten dicsőségét. És visszakapta a fiát. Elizeus megfogta a fiút, és visszaadta az anyjának. És az anyja leborult, és imádta őt. Mármint Istent. Egy gyönyörű győzedelmes történet, a tökéletes asszony dicsősége. Aki nem szólt. Nem szólt a halál szavait. Nem egyezett bele abba, hogy a tolvaj ellopta a fiát, és visszakapta őt az életbe. És még a szövetséghez sem tartozott ez az asszony. És ilyen dicsőséget tudott elvenni Istentől. Győzedelmes történet, és valóságos történet, mert a szájával nem vétkezett. Tökéletes asszony volt. Előjáró jó példánk. Példabeszédek mondja, 21-23-ban, aki megőrzi száját és nyelvét. Vagyis ilyen közel van hozzánk, szánk és a nyelvünk. Ezekre kell vigyázni, megtartja életét a nyomorúságtól. Ez a történet erről szól. Megőrizte a száját, és nem egyezett bele az ördög munkáiba, az ellenség tolvajkodásába, és nem tudta az ellenség végrehajtani. Halálnak távoznia kellett, a halál szellemének, Isten jelenlétében távoznia kellett. És visszanyerte a fiát az életbe. Dicsőséges egy történés. Dicsőséges. És nagyon tanulságos. Ahogy mondta Jézus, hogy nem mondtam én éket, a hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Ez az asszony hitben volt végig. És visszanyerte a fiát, meglátta Isten dicsőségét. A tolvaj körbejár. Mindannyiunktól szeretne lopni. Mindannyiunktól szeretne tolvajkodni, és ezt a Biblia nem titkolja, hogy van egy ellenség. Aki körbejár, keresve, kit nyelhet el, kit nyeljen el. Vagyis pásztázza a keresztényeket. Körbe-körbe jár, és újra körbe jár, és újra körbe. Közben nézi, mi van a szánkban, mit beszélünk. Legkisebb tünetek után kimondjuk-e azokat? Hogy reagálunk rá? Hova szaladunk segítségért? A példabeszédek mondja, 19-12-es, mint az ifjú oroszlánnak ordítása. Ez ugye az félelmetes, amikor az oroszlán ordítani kezd, süvölteni kezd, üvölt az oroszlán. Ez nem véletlen, hogy az állatok királyának nevezik az oroszlánt. Olyan a királynak haragja, mondja. Mint az ifjú oroszlánnak ordítása. Az ifjú oroszlán süvölt. Ordít. Akkor megretten az emberben az ütő, ugye? Főleg, ha közel vagy hozzá. Ha csak nincs benne az a dávidi bátorság, hogy most követett széttépem az oroszlánt. De az Isten kegyelme kell, hogy ott legyen egy ilyen természetfeletti erő. De az első reakció az embernek, hogy megretten, ugye? Egy rettentést hoz nekünk. Állatkertben is csak ketrec mögött szeretjük látni az oroszlánt, ugye? Egyszer egy prédikátor kihozott egy jól megtermett oroszlánt a pulpitusra ketrecben, és az oroszlán föl alá járkált, és nézegette, hogy hol tudna egy résen kiszabadulni. Csönd volt a közönség között. Teljes csöndben ültek és hallgatták, hogy most mi lesz. És ez az oroszlánnak a természete. Tekintét hordoz, és egy rettentést hordoz magán. Na, az ördög ezt jól tudta. És amikor az Istennek a haragja van egy népen például. Ilyen az oroszlán üvöltése. De jött az ellenség, a sátán, és azt mondja, hogy én fogom őket ijeszgetni. Én fogok úgy tenni, mintha a király haragja lenne. És valóban ezt teszi. Azt mondja, hogy mint ordító oroszlán szerte jár. Vagyis el akarja velünk hitetni, hogy az Isten haragja, amiket ő cselekszik. Hogy Isten haragszik ránk, amikor azok történnek. Úgy ijeszget minket, hogy közben el akarja velünk hitetni, hogy Istennek a rettentése az a dolog, amit éppen cselekszik. És hogy Isten büntetése alatt vagyunk, és azért történt ez velünk, és azért történt az velünk, mert ezt meg azt tettük a múltban, és most Isten lesújtott ránk. Ez az ellenség megtévesztése. Nem véletlenül mondja az 1 Péter 5:8, hogy józanok legyetek. Tudjátok meg, hogy ez nem Isten haragja. Józanok legyetek. Tudjátok meg, hogy Isten haragja Jézus Krisztusa lett terhelve. Sújtva lett ő minden bűnnel, és gonoszsággal, és fájdalommal, és betegséggel. Ő sújtatott ezekért. És elszenvedte ezeket. És kétszer ugyanazért a bűnért nem lehet a bíróságon valakit terhelni. Te szabad vagy. Minden bűn rá lett terhelve. Ezért mondja, hogy józanok legyetek, és tudjátok ezt. És figyeljetek arra, hogy úgy jár körbe. Hogy keresgéri, hogy ijeszget, és kit nyelhet el. Ne essetek bele ezekbe. Legyetek ti bátrak és erősek. És lássátok az Úr Jézus Krisztus dicsőségét. Lássátok meg a helyzetek felett az ő dicsőségét, hogy ő hogy fogja előhozni, és csak ez legyen a szemed előtt, hogy ő előhozza a dicsőséget abból a helyzetből, ha odaadod neki. Nem tud elnyelni téged. A dicsőségről dicsőségre való növekedésünknek az egyik kulcsa, hogy tudnunk kell, hogy abban a teljes dicsőségben be az Úr Jézusunk van, majd akkor tudunk belépni, amikor ő megjelenik érettünk. Amikor megjelenik, hasonlókká leszünk ő hozzá. Hasonlókká leszünk ő hozzá. Most is Isten fiai vagyunk, mondja, ott az ige az írás az elején, az 1 János 3.2 az elején, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Úgyhogy van bennünk valami, amit hordozunk, de még nem látja a világ. Még nem lett nyilván, még itt van belül ez a dicsőség, csak még nem lett teljes megnyilvánulásban. Még nem tudott előjönni. De azt mondja, hogy ha megjelenik, amikor ő megjelenik, amikor eljön a felhőkön értünk, amikor ő megjelenik, akkor hasonlókán leszünk ő hozzá teljesen. Pontosan olyan megdicsőült testben leszünk, mint az övé. Már nem vér folyik majd akkor az ereinkben, hanem dicsőség. Megdicsőült testünk lesz. Hasonlókán leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. És a hasonlóak látják meg egymást. Azok tudják egymást meglátni. Addig csak tudjuk, hogy el van készítve nekünk ez a dicsőség, és ebben kell járnunk. És kaptunk hozzá egy segítőt, a Szent Szellemet. A Szent Szellem a segítőnk mindezekben, hogy ezekben járhassunk. És kijárhassuk ezeket az utakat. És a szánkban és a szavainkban kulcsfontosságú győzelmek vannak. Azért említjük ezt, az ige oly sokszor utal rá, hogy ott el ne védsük. Ne védsünk az igazság ellen. A szánkkal és a szavainkkal. És ha vétkeztünk, igazítsuk ki azt. És mossuk meg magunkat az igével. Tegyük helyre azt. Jelentsük, hogy hogy van nekünk megírva az igazság. És az kell legyen, és hitáltal van ez. És nem mondtam én éked, mondja Jézus. És Szellem újra és újra ismétli. Ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét. Nem adjuk fel a hitünket. Akármi is jönne, és akármilyen ellenséges támadás jönne ránk. Voltunk-e annál elkeseredettebb helyzet, vagy reménytelennek tűnő helyzetben, mint amikor Pál és Sílás a börtönben voltak? És semmi rosszat nem tettek, csak ahogy meghagyta nekik Jézus, hirdették az evangéliumot. És a Jézus neve hatalmas dolgokat cselekedett, és ezért kerültek egy olyan helyre, ami teljesen igazságtalan volt. Mondhatná az ember, hogy amikor ilyen módon éri támadás, teljesen alaptalanul, jogtalanul, minden ok nélkül az ember egy ilyen mélységbe kerül, ahol ők voltak, a legbelső tömlőzre vetették őket, kalodákba zárták őket, véresre verték őket előtte, sebekkel voltak, és elfogadnak olvasni, hogy mit csináltak éjféltájban. Valaki azt mondaná, hogy ha eddig kibírtam, most már én is panaszra fakadnék, hogyha ilyen helyen lennék. És elkezdenék panaszkodni, és sóhajtozni, és siránkozni. Neheztelni. Ez az ördögnek a fő célja. Kezdj el neheztelni Istenre. Miért hagyta, miért engedte meg? Sokunkat szeretne bevinni ebbe a csapdába. Mennyit szolgáltam őt, mennyi jót tettem. Az egész életemet neki szenteltem, és most itt vagyok. Ezen dolgozik az ördög. Nézzük meg Pált és Sílás, nagyon jó példa ez is, és csupán ezekért hozom elő, hogy nézzünk bele az ige tükrébe, és igazítsuk ki magunkat, ha kell. Igazítsuk ki magunkat, ha kell. 16. fejezetben vagyunk apostolok cselekedeteiben, és a 23-as verstől olvasom nektek. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlözve vetették őket, és megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén vetette őket a belső tömlöcbe, és lábaikat kalodába szorította. Mozdulni nem tudtak. Éjféltájban pedig, amikor legsötétebb ugye az élethelyzet, éjféltájban, akkor fikasznyi világosság nincsen. Éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván, mert nem lehetett őket levenni erről az útról, imádkozván, énekkel dicsőítették az Istent. Tudták, hogy méltóká tétettek arra, hogy ezt elszenvedjék a Jézus nevéért, és ez nekik dicsőségként fog beszámítatni. Ahogy írja, hogy megnyugszik rajtatok Isten dicsőségének a szelleme, hogyha az én nevemért káromoltatnak, és károztatnak, és szenvedtek, és üldöznek titeket. Nagyobb dicsőség lesz belőle. Tudták. Nem keseredtek el. És nem tudta kilopni az ördög a szájukból Isten dicsőítését és magasztalását. Ha valahol azt mondaná az ember, hogy talán már feladtuk volna, akkor ezt kb. Ilyen helyet tudok elképzelni. Megvertek minket, börtönbe zártak minket, sújtottak minket, a szótól kezdve, gonosz szótól kezdve, minden váddal elmondtak ennek és annak minket. Csak azért, mert Jézust hirdetjük. És elkezdték dicsérni Istent. Dicsőítették az Istent. Énekkel. Elkezdtek énekelni. Az ének az a legfelsőbb örömből fakad, amikor már imádkoztunk nyelveken, és a győzelmhez közel értünk, vagy bementünk a győzelme, akkor a Szent Szellem elkezd énekelni. És ez az ének, az öröm, a dicsőítés, ott volt az ajkukon. A fogolytársak pedig hallgatták őket. És miközben ez a dicséret zajlik, ez a dicséret atmoszféra, megváltozik a légkör, ha elkezded dicsérni Istent egy nehéz helyzetben. Ha Isten dicsérete van az ajkadon, annak ellenére, hogyha valaki megkérdezi, mondd, miért dicséred most Istent, akkor semmilyen érvet vagy okot nem tudsz adni látás szerint. Azért dicsérem őt, mert egy kicsivel kevesebb a fájdalmam. Nem. Azért dicsérem őt, mert látszik már az első fénysugár az alagút túloldalán. Semmit nem tudsz mutatni. És dicséred őt. Ez történt itt, és nézzük meg Isten mit cselekszik. Hirtelen nagy földindulás lett, ugyannyira, hogy megrendültek a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyíltak az ajtók mind. Az összes ajtó ettől a szellemi földrengéstől. Mert hogy ez természet feletti volt. Megnyíltak az ajtók, és mindjárt jutnak a bilincsei feloldódtak, vagyis leestek. Meg voltak bilincselve. Minden bilincsük leesett. Az összes lánc, az összes kötés, az ördödnek az összes gonosz guzsa, amivel próbált téged kötni. Leszakad rólad, ha dicséred Istent. Ez egy alapelv. Be kell menni oda a dicséretbe, az imádatba. A magasztos imádatokba. Ahol csak őt látod. És ha engem látsz, ugye mondja, ha engem látsz, akkor lehetséges lesz ez a kenet növekedés. Ha engem meglátsz ebben a helyzetben, akkor jön az áttörés. Ha engem meglátsz abban, és tudsz engem dicsérni, akkor bízhatsz benne, hogy jön megoldás. Ez az alapelv. Ez az alapelv. Mert ő az, aki fölemel, és aki meghozza ezt a megoldást. Fölselkenvén pedig a tömlőztartó, látván, hogy nyitva vannak a tömlöcnek ajtai, kivonta a fegyverét, és meg akarta magát ölni. Egy ilyen éles helyzet volt. Tudta, hogy most az ő élete forog kockán, és nem akarta megvárni a számunk, és mondta, hogy most véget vetek az életemnek. És tovább olvassátok, látjátok, hogy milyen dicsőséges üdvösség született belőle. A világnak meg kell látni ezt a dicsőséget, a mi életünk nehéz helyzeteiből. Ezekből tud jönni a dicsőség, amikor nehéz helyeken vagyunk, Isten hatalmas dicsőségeket tud kihozni belőle. Úgyhogy minden helyzetet fogjál fel úgy, hogy Istennek odaadod arra, hogy az ő dicsőségét kihozhassa belőle. Előhozhassa, felemelhessen, megdicsőíthesse magát. És megteszi, ha énekkel tudod dicsőíteni őt, ha dicsérni tudod a teljes szívedből, minden szorongató körülmény ellenére. Hiszed-e ezt? Két ilyet olvastam ma, de a Bibliában rengeteg van. Akkor Istenre való tekintés, magasztalás, fenséges imádatok áttöréseket hoznak. Áttörése. De az ige az igazság. És a Jézus az, aki felemel ezekből a helyzetekből. A Jézus az, aki felemel, és nem hagyja el az övéit. És hűséges. És hűséges. És hűséges. János evangéliuma közben mondta, hogy Jézus, gyógyító kenetek vannak. A lapockában és a vállal összekötve van egy nagyon erős gyógyító kenet, úgyhogy a gyógyító sorban jelezze, ha valaki ebben szeretne majd gyógyulni. Nagyon, nagyon jó, erőteljes munka lesz, és gyógyulás a vége, amikor a Szent Szellem felkínálja tálcán. A gyümölcstermésünkről egy gondolatot szeretnék még, és akkor újra visszamegyünk az Úr dicséretébe. Van nekünk egy csodálatos képünk a János 15-ben arról, hogy milyen munkát végez Isten. És minket a szőlőtőd meg a szőlőveszőkhöz hasonlít a Jézus vonatkozásában. Hogy van ez? Hogy vagyunk mi Jézussal? Egybe kötve, egybe forva, egy testé tétetve. Gyönyörű képet kapunk itt. Azt mondja az Szentírás itt a János 15-ben, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Vagyis vannak más szőlőtövek is itt, az igaziból ez derül ki. Van egy igazi szőlőtő, amin érdemes ott lenni. Az igazi szőlőtő, mondja Jézus, én vagyok. És az én atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem. És amire szeretném most a figyelmeteket majd felhívni. Az áll itt, hogy lemetsz. És olvastam ezt az igeverset nagyon sokszor, úgy mentem át ajta, hogy nem volt itt igazán békességem azzal, hogy ez nem fér bele az atya természetébe. Hogy levenni az élet forrásáról azt a kis veszőt, ami még gyümölcsöt nem termett. Nem egyeztethető az ő természetével. És ráadásul a keresztények rengeteg esetben ezzel hozakodnak elő, amikor testvéreinket látjuk, hogy küzdenek különböző tünetekkel, bajokkal, és akkor ezt az verset hozzák elő, na most az atya majd lemetsz téged. És nincs alapja, mert az eredeti nem ezt mondja. Hanem nem más szó áll itt, mint az airo, ami azt jelenti, hogy felemel. Teljesen más jelentésű a szó. Azt mondja itt Jézus, hogy minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, azt az én szőlősgazdám, az atya felemeli. Ezek a kis hajtások, amik lent vannak a földön, és nem tudtak megkapaszkodni, megfogódni, belefonódni a másik indába, hogy életre keljenek, és erőre kapjanak, és virágozhassanak, és gyümölcsöt teremhessenek, fürtöket hozhassanak, az én atyám ezeket felemeli. Felemeli. Ugye végzünk ilyen munkát a szőlőskertben is, hogy ezeket a kis hajtásokat feljebb emeljük, és megkötözgetjük, hogy megerősödhessen, hogy kapaszkodni tudjon, hogy élet mehessen bele a szőlőtőnek, az élete átjárhassa, és valóban tudjon életet teremni, és gyümölcsöt hozni. Nem levágjuk ezeket a hajtásokat, fölemeljük. Fölemeljük. Ezt mondja itt a Jézus, hogy aki gyümölcsöt nem terem, azt felemeli az én atyám. Azt felemeli, hogy gyümölcsöt teremhessen. És így folytatja, amely pedig gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremhessen. Tehát itt amiről szó van, az a gyümölcstermés. És az atya arra törekszik, hogy minden egyes kis hajtás gyümölcstermésben részesülhessen. És amelyik még nem terem gyümölcsöt, azt felemeli. Ez az ő természete. És felemel minket. Felemel minket, hogy az az élet jobban átjárhasson minket, és hogy valóban tudjunk gyümölcsöt teremni, amire hivattatunk. Hogy nem ti választottatok engem, mondja, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek meneteket, hogy gyümölcsöt teremjetek. Későbbiekben aztán olvassuk, hogy a megszáradt ágakat valóban tűzre vetik. De itt Jézus ebben a kettes versben a gyümölcstermésről beszél. És arról beszél, hogy felemeli ezeket a kis hajtásokat. Felemeli, hogy teremhessenek. És élettel látja el, és támogatja, és segíti. Hogy bebizonyítsam nektek, hogy mennyire így van, ugyanez a szó szerepel például a János 11-ben, Lázár sírja előtt, amikor Jézus imádkozik. Azt írja, hogy Jézus a szemeit az egekbe emeli, és úgy imádkozik. És ez a szó áll ott, az airo. Nem levágta Jézus a szemeit, értelemszerűen, hanem felemelte a szemeit az égre. Ez teljesen téves a fordítás, nyugodtan húzzátok át, és gyönyörködjetek benne. Ez Isten természete, felemeli azt, aki elesett. Amikor a leprás hozzá ment, Jézushoz ment, és azt mondta, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Akkor Jézus felemelte őt. Azt mondta, akarom, tisztulj meg. Ő volt az egyetlen, aki megmerte érinteni a leprást. Nincs Jézushoz hasonló. Jairus szaladt Jézushoz, hogy a leánykám a halálán van. És Jézus mondta, megyek, és feltámasztom őt, és ahogy ment, a kislányt fölemelte, és életre hívta. Jézus természete, hogy megfog minket, és felemel minket, és az életbe helyezel minket, ahol gyümölcsöt tudunk teremni, és még többet tudunk teremni. Hogy ez a szőlőnedő átjárhasson minket, hogy lüktethessen az életünk felett, és hogy teremhessünk. És aki már termő, az pedig még jobban megtisztítja, hogy még többet teremhessen. Erről szól a keresztény életünk. Erről szól a keresztény életünk. A Jézus nevében ezt a gyümölcstermést kell szem előtt tartani. Ezért vagyunk itt. És az életet adó felemel minket. Felemel minket. A naini özvegy egyetlen fiát vitték a koporsóban a temetésre. És Jézus pont arra járt. És megérintette a koporsót, és felemelte a holtat, és kiemelte a koporsóból, és életet adott neki. Ez az ő természete. Nem az, hogy levágja azokat a hajdásokat. Felemel minket. Ha Jézussal találkozol, akkor ezt a felemelést fogod érezni. Hogy feljebb viszi az életet, hogy megemeli a helyzeteket, hogy életet ad annak, hogy örömet ad annak, tudsz örvendezni vele, és hogy a természet feletti dicsőségekbe emel föl téged. Ez az ő élete és az ő természete. Tudod-e, hogy milyen dicsőség lakozik bennünk? Ez a természet lakozik bennünk. Ezért az, hogyha te is látsz valakit, aki bajban van, szeretsz segíteni. Kinyúlsz másokért. Segítesz nekik. Örömödet leled benne, mert az Úr élete lakozik benned. Az Úr élete is felemel. Kiemel a tolókocsiból. Felemel a halálos ágyból. Kihoz az intenzív osztályról? Ez Jézus élete. Tudsz-e örvendezni ennek? Ez Jézus élete. A vallásos tanítások annyi kárt okoznak kint a világban, hogy nem csoda, hogy sokan mondják, hogy én nem akarom ezt a Jézust. Nem tudják, hogy kiről beszélnek. Az igazi Jézus az gyönyörűséges. Láttad-e őt valaha? Álomban vagy látásban. Tegnap kérdeztem, elég sok kéz volt fönt a magasban. Töregedj például erre. Kérjél látásokat, álmokat. Mondja azt az ige, hogy az utolsó időkben Isten a késői esőkben álmokat és látásokat ad. Ha őt megpillantod, csak egy szempillantásban, az a dal olyan gyönyörű. Azt is fogjuk énekelni, hadd fel is készülhet. Hogy amikor őt megpillantod, akkor megszűnik minden más a számodra. Ő benne van az alfától az omegáig minden, amit valaha kerestél az életben. Lenyűgöző a szépsége. Lenyűgöző a szépsége. Olyan mértékig teljes a bölcsességgel, a kijelentéssel, a tudással, hogy megszűnik minden más, amikor őt meglátod. Akármilyen problémával küszködtél, gyúrtad a helyzeteket, az élethelyzetek jöttek, és próbálkoztál a megoldásokkal. Ha őt megpillantod, megvan minden. Megvan a megoldás. Megvan a szükséges ez és az és minden, mert egyszerűen elfelejtetted a problémáidat az ő lenyűgöző szépségében. És valóban, ahonnan kijössz arról a helyről, akkor megvan minden. Megvan minden, amit addig kerestél. Mert ő benne megtaláltad. És erre a közösségre kell vágyni, mert ez a kulcsa a dicsőséges együttjárásunknak ő vele. Hogy meg tudjuk jelenteni erre a világra ezt a dicsőséget, mert ez a dicsőség bennünk van. És bennünk él. És erről a dicsőségről kívánkozok majd szólni a következő 2-3 héten, vagy akár egy hónapban is, mert az Úr ezt mondja, ezt a dicsőséget kell megismerni. Azt mondja, nem erővel és nem hatalommal, hanem, hogy folytatja, az én szellememmel. Az ő szelleme, a dicsőség szelleme, ugye? A dicsőség szelleme támasztotta fel Jézust a halálból. Az ő szelleme hordozza ezt a dicsőséget. Nem az penge éles elmével, nem az erővel, nem a hatalommal. Az én szellememmel megyek és hódítom meg ezt a világot. És akkor lesz Jézusnak sok követője. Ugye? Egyetértesz velem ebben? Ezt a dicsőséget kell kutatnunk, vágynunk kell. Lássuk meg őt, lássuk meg az ő orcáját, az ő lenyűgöző szépségét. A szerelmetesnek a szépségét. Ez ragyogni, kell, hogy ragyogjon rajtunk, mert akkor kezdje el kívánni a világ azt a Jézust, akit mi szeretünk. Amen. Amen. Ez egy nagy elhívás. Nagyon nagy elhívás az életünkre. Hogy őt képviseljük, és az ő dicsőségét hordozzuk, az ő edényei vagyunk, amiket előre elrendelt, mire olvastuk a múltkor, a dicsőségre. Halleluja. Megöntözött kertek vagyunk. Törekednünk kell ebbe a Sekina dicsőségbe, hogy bemegyünk. Láttam ezt álmomban, és sokan jeleztétek, hogy láttatok ilyen hófehér dicsőségbe való bemenetelt, és hogy milyen gyönyörű. Van pásztorunk, aki élőben is jelen volt, részt vehetett ebben a dicsőség megnyilvánulása. Már az egészen az elején egyszer Isten így megjelent az alkalmukon. Isten szereti magát kijelenteni ilyen formában. Szeretné, ha megismernénk őt. Úgyhogy mi meg vágyakozunk rá, akkor minden esélyünk megvan, hogy minél hamarabb, minél nagyobb dicsőségekbe be tudunk menni. Egyet értesz vele? Lenyűgöző az ő szépsége. A jósága. A magasztos volta. Kívánkozol-e még jobban megismerni őt? Ha igen, feltennéd a kezed? Áldott legyen az Úr neve.